Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet egyházunk Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapra kijelölt, és amelyet megírva találunk Pál apostol korintusiakhoz írt első levelének első fejezetében, a 4. verstől kezdődően a következőképpen. Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott. Mert ő benne meggazdagodtatok mindenben, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Ezért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, levelet kaptunk Pál apostoltól. A mai alapigénk a korintusi gyülekezetnek írt levelének a bevezetése, de ma mi is címzettjei vagyunk ennek a levélnek. Hangsúlyos szerepe van ma a hálaadásnak, a közösségnek és a Krisztusban kapott kegyelemnek. Ám még mielőtt a saját magunk vonatkozásában vizsgálnánk meg ezt a helyzetet, ismerkedjünk meg a levél eredeti címzettjeivel, a korintusi gyülekezettel. A gyülekezet tagjai pogányok voltak, mielőtt Pál apostol és munkatársai elhozták számukra a Krisztusról szóló evangéliumot. Pál sokkal több időt töltött itt, mint más gyülekezetekben, számára talán ez volt a legkedvesebb. Egy virágzó közösséget láthatunk magunk előtt, akiknek körében sok karizma adatott. Beszédben és ismeretben gazdagok voltak, bizonyságot tettek Krisztusról, és reménységgel várták az Úr visszajövetelét. Első ránézésre egy minta gyülekezetnek tűnik. Ám a levél további részeiből kiderül, hogy bizony bőséggel adódtak problémák is. Pál valójában ezen problémáknak rendbetételének céljából írja meg a két levelet, épp ezért furcsának tűnhet a levél elején található hálaadás. Ugyanis elolvasva ezeket a leveleket láthatunk belső feszültséget, pártoskodást, romlást, a karizmákon való vitatkozást. Hogy adhat hálát ennyi mindenért, ha közben sok probléma van? Vagy hogy lehetnek problémák a gyülekezetben, ha az apostol ilyen sok mindenért tud hálát mondani? Hogy választ kapjunk a kérdésre, először a közösséget kell körbejárnunk. Milyen a jó közösség? Mi tartja össze? Kik járnak oda? Én magam megkíséreltem most egy egyszerű definíciót találni erre. A jó közösségben a tagok odafigyelnek egymásra, nem veszekednek, a nézeteltéréseiket békésen oldják meg. Összetartó erővel bírhat egy közösen kitűzött cél, vagy egy fontos ügynek a képviselete. Közös érdeklődésűek, vagy egy korcsoportba tartozók szoktak általában találkozni. Ezt úgy nagyjából bármelyik közösségünkre el tudnánk mondani, de a valódi kérdés az, hogy milyen ehhez képest egy keresztény közösség. Mi az, amit most ebben a pici definícióban nem mondtam el? Erre a kérdésre kerestük a választ múlt héten az ifisekkel is, és föltettem nekik a kérdést, hogy miért jó ifire járni. A válaszokból hoztam most egy kis csokornyi válogatást. Ezek hangzottak el, hogy az ifin ki lehet kapcsolódni. Jókat szoktunk játszani, találkozunk egymással. Egy jó helyen vagyunk együtt. Lehet inni és enni, beszélgethetünk, és együtt még jobban megismerhetjük Istent. Ha jobban belegondolunk, akkor ez a felsorolás a gyülekezet egészére is igaz lehet. Hiszen sokféle gyülekezeti alkalmon vagyunk együtt, kisebb-nagyobb csoportok alakulnak ki a gyülekezeten belül, de egy valami igaz mindannyiunkra. Isten hívott meg minket. Ahogy az ifin is elhangzott, azért vagyunk itt elsősorban, hogy találkozzunk a mi mennyei atyánkkal. Ő hívta életre ezt a gyülekezetet, és ő tartja össze, és ez igaz az egész egyházra is, mint Krisztus testére. Istené tehát a gyülekezet, ám mi, emberek munkálkodunk benne, így bizony akadhatnak problémák, ahogyan azt a korintusiaknál is láttuk. De ahogy korábban mondtam, nekünk is, rólunk is szól Pál apostol hálaadása. És manapság megfigyelhető, hogy nagyon divatossá vált ez a hála, és a hálaadás szó és cselekvés. Különböző életvezetési tanácsadók, kócsok, szakirodalmak is megfogalmazzák, hogy a hála jó hatással van az ember szellemi és fizikai állapotára egyaránt. Vezethetünk hálanaplót, reggel és este is összeszedhetjük, hogy miért akarunk hálát adni az adott napon. És ez önmagában egy csodálatos gyakorlat, főként annak tekintetében, hogy a panaszkodás az sokkal inkább az erősségünk. Milyen érdekes, hogy a panasz zsigerből tud áradni, míg a hálát azt tanulnunk és gyakorolnunk kell. És ezekkel a hálaadós módszerekkel egyetlen problémám van, hogy sok esetben csak a légüres térben hangzanak el, és el is szállnak, anélkül, hogy lenne címzetjük. És ezen a ponton érkezünk meg újra Pál apostol szavaihoz és a keresztény hálaadáshoz. Pál nem csak úgy a világban mondja a hálaadását, ő az Úristennek ad hálát. A kereszténység számára a hálaadó imádság egy élő formája az Istennel való kommunikációnak. A hálaszavai nem csak úgy elszállnak, hanem fölfelé tartanak a mindenhatóhoz. És így is igaz, hogy jó hatással van az emberre, de már nem önmagáért lesz a hálaadás, hanem közben az Isten és az ember kapcsolat élővé válik. Füle Lajos a H-vitamin című versében így fogalmazta meg ezt. Jó Sándorféle vitamin sugárzik szét az ereimben. Betölti egész napomat a hála, mert a hála minden. Jövőbelendítő varázs, dicsekedés az Úr nevével. A legszebb magasztalás, a legméltóbb tisztességtétel. Pál hálát ad a gyülekezetért, hogy Isten életre hívta és megtartja őket. A Krisztusban kapott kegyelemért, a bizonyságtételekért, a kegyelmi ajándékokért, és azért, hogy a gyülekezet tagjai kitartóan és hitben megmaradva várják vissza Jézus Krisztust. Ezek az ajándékok mind onnan felülről származnak. És nagyon fontos, hogy Pálnak ezek a hálaadó szavai elhangozzanak. Ez fontos a gyülekezet számára. Mielőtt még a Pál apostol, vagyis még az apostol a fejükre olvassa, hogy mennyi mindent elrontottak, és micsoda problémákkal küzdenek. Először a hálaadás jön, aztán a kritika, és ez a kettő együtt van jelen. És hogyan járhatnak ezek együtt? Kell-e, hogy együtt járjon ez a kettő, kritika és hálaadás? A kérdésem költői. A hálaadás ugyanis ebben az esetben ellensúlyként működik, és így nem lesz önmagáért való a kritika. Így marad meg a krisztusi egyensúly Pál és a gyülekezet között, mert ő nem megsemmisíteni, nem a porig alázni akarja a gyülekezetet, hanem visszaterelni a helyes irányba és korrigálni a hibáikat. De előtte ebben a bevezetésben emlékezteti őket, és emlékeztet titeket is arra, hogy ti nem akárkik vagytok, hanem Isten gyermekei, akiket Krisztus váltott meg az ő vére által. Értékesek vagytok. Láthatjátok, hogy mennyi ajándékot kaptatok Istentől, milyen hitelesen tesztek bizonyságot Jézusról, milyen ismerettel rendelkeztek. És ha már ezt tudjuk, akkor csak ezek után vesszük sorra a problémákat. Mennyire más hatása, mennyire más hangvétele van így a kritikának. Gondoljunk csak bele, hogy ha kapunk egy feladatot, legyen az házi dolgozat, prezentáció az iskolában, vagy bármilyen összetettebb, koncentrált figyelmet igénylő feladat a munkahelyen, és a befejezés után megmutatjuk ezt a tanárnak vagy a felettesünknek, akkor vajon mikor érezzük magunkat értékesebbnek? Akkor, ha felsorolják, hogy mennyi hibát vétettünk és utasítanak ezek kijavítására, vagy akkor, ha először kiemelik a pozitívumokat. Látják az egész folyamatot, amíg eljutottunk a végéig, majd utána felsorolják a hibákat, és utasítanak ezek kijavítására. Látni az egész folyamatot, az egész utat, amely mögöttünk van, megélni a jelent és várni a jövőt. Múlt, jelen és jövő. Nagyon fontos kérdés, hogy honnan indultam? Ki voltam én, amikor meghallottam Isten hívó szavát? Mikor mondtam igent erre a hívásra? És olyan szívesen meghallgatnám mindenkitől, most itt, akik együtt vagyunk, hogy hogyan lett Isten gyermeke, hogy mikor és milyen indítatásra kapcsolódott be ebbe a közösségbe, de ma erre nincsen idő. De bízom benne, és nagyon remélem, hogy az előttünk álló hónapok során minél több ilyen történetet megismerhetek majd, mert ezek nagyon lényegesek. Ha a korintusi gyülekezetet nézzük, akkor ezek az emberek pogányok voltak. Pál érkezése előtt nem hallottak Krisztusról, és viszonylag rövid idő leforgása alatt az apostol a levelében arról ír, hogy ezek az emberek hitre jutottak. Krisztus arcát mutatják a világ felé, és élnek a karizmákkal, melyeket Istentől kaptak. Ha lehet egy kérésem, akkor amikor ma hazamegyünk, ha van rá lehetőségünk, akkor álljunk még meg egy kicsit, és ne vessük bele magunkat egyből a teendőkbe, hanem gondoljunk vissza arra, hogy milyen volt az, amikor először találkoztam az Istennel. Mi érintett meg engem? Egy ige, egy prédikáció, egy ének, vagy egy beszélgetés? Milyen érzés volt, amikor először ki tudtam mondani, hogy én Isten gyermeke vagyok? Persze az sem baj, ha az a legelső pillanat nincs meg ennyire élesen, akkor csak ezt a mondatot ízlelgessük kicsit. Isten gyermeke vagyok. Mert Jézus Krisztus által mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és együtt járunk az ő útján. Legalábbis nagyon igyekszünk. Mert bizony előfordul, hogy elindulunk egy teljesen másik irányba, vagy egyszerűen elveszítjük az utat. De ezért jár velünk Krisztus. Ezért kaptunk testvéreket, akik vissza tudnak vezetni minket, ha letérünk, vagy föl tudnak segíteni, hogyha elesünk. És ezért kaptunk Istentől parancsolatokat, hogy keretezzék az életünket, és segítsenek megmaradni, és jó irányba menni. A mai evangéliumi olvasmány felolvasásakor már hallhattuk a nagy parancsolatot, amely összefoglalja az egész törvényt. Most pedig rendhagyó módon szeretném felolvasni az Ószövetségi olvasmányt is, de hallgassuk meg a helyünkön ülve, és egyből rá fogunk jönni, hogy mi ezt már tudjuk kívülről. De talán nem baj, ha most az Isten tisztelet egy másik pontján, kicsit más formában hallgatjuk meg a 10 parancsolatot. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgozd és végezd mindenféle munkádat. De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod házastársát, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a fele barátodé. Föltehetnénk a kérdést, hogy miért kerültek elénk egyszerre a mai vasárnap igéi? Hogyan kapcsolódnak ezek össze? Pál apostol a gyülekezet életéért hálát ad. Egy olyan életért, amely Isten színe előtt zajlik, ahol meglátszanak az ő ajándékai, ahol Krisztus kegyelme van jelen. És ennek a közösségnek az életét segíti a törvény, hogy megmaradjon ezen az úton. Ez csúcsosodik ki a nagy parancsolatban. Olyan szeretettel forduljak oda másokhoz, amilyen szeretettel Isten hajol oda hozzám. Mert ha ez az indulat munkálkodik bennünk, akkor könnyebben meg tudunk állni a kísértések és a nehézségek közepette, akkor valóban Krisztus arcát tudjuk mutatni a világ felé. Ez a mi mankunk, testvéreim. A törvény azért adatott, hogy Isten szerinti életet élhessünk itt a földön. Ám nem tudjuk maradéktalanul megtartani ezeket a parancsolatokat. De a törvény mellett evangéliumot is kaptunk. Jézus Krisztus eljött erre a világra. Meghalt és föltámadt. Legyőzte a halált, hogy nekünk életünk legyen. Szabad, értékes, valódi életünk itt a földön, és örök életünk Isten országában. Ez a legnagyobb ajándék, amelyért nap mint nap hálát adhatunk. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked ezért a gyülekezetért és annak minden tagjáért. Köszönjük, hogy te hívtad életre ezt a közösséget. Te vagy a gondviselője ennek a közösségnek. A te szereteted tartja össze ezt a közösséget. Kérünk téged, hogy innen töltekezve a mindennapjainkba is tovább tudjuk vinni ezt a szeretetet, tovább tudjuk vinni az evangéliumot, és kérünk téged, hogy napról napra tudjunk hálaadással fordulni te hozzád. Amen.